Objektív. Az Újvidéki Rádió politikai magazinműsora.
Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió Objektív című műsorát hallgatják. Én Muci Szántó Márta vagyok, a stúdióban pedig itt van velem Németh János nyugalmazott újságíró és kollégáim Dani Zsolt és Olá Csongor. Témánk a magyarországi választások eredménye, de főleg az, hogy ez milyen változásokat hoz Magyarországon és a vajdasági magyar politikai és közéletben. Egy friss hír, hogy Magyar Péter, Magyarország hamarosan hivatalba lépő miniszterelnöke fogadta Pásztor Bálintot, a VMS elnökét, és ezt mindketten közösségi oldalukon közzé is tették. Magyar Péter a következőket írta: a Tisza kormány alatt a szerzett jogok megmaradnak, és a magyar-szerb kapcsolatok további erősítése során mindig a Szerbiában élő magyarok helyzetének további könnyítése és a szülőföldön való boldogulásuknak elősegítése lesz a legfőbb szempont. Viszont hangsúlyozta, hogy ugyanakkor világossá tette, hogy alapvető változásokat várnak el az anyaországi források felhasználásának átláthatósága és hatékonysága terén. Így fogalmaz: nem fogjuk elfogadni, hogy az anyaországi támogatásból működő, a VMS által kontrollált vajdasági magyar média egy az egyben Fidesz propagandát közvetítsen. Nem kaptam arra megnyugtató magyarázatot, hogy miként fordulhatott elő, hogy a vajdasági Pannon RTV adásaiban két év alatt kétszer hangzott el a legerősebb magyar párt, a Tisza neve, ahogy azt is elfogadhatatlannak tartom, hogy ugyan ezen televízió úgy számolt be a választás éjszakáján tartott beszédemről, hogy politikai utasításra kivágták a beszéd azon részét, amellyel a külhoni magyar testvéreinkhez szóltam. És azt is írja, hogy elmondta Pásztor Bálintnak, hogy a Tisza kormány 10 évre visszamenőleg meg fogja vizsgálni az anyaországi támogatások felhasználását, és ki fogják vizsgálni a levélszavazás kapcsán tapasztalt választási visszaéléseket is. És azt is hozzátette, hogy meghívást kapott Pásztor Bálintól, és reményei szerint még a nyár folyamán ellátogat Vajdaságba. Hogy kommentálnák ezeket a szavakat? Először Németh Jánost kérdezem.
Tisztelet a hallgatónak! Én azt hiszem, hogy alaposabban elemezni kell ezt a két közleményt, mert én több ellentmondást is érzek benne, ki mire helyezi a hangsúlyt, kinek mi a fontos. Magyar Péter nagyon világosan fogalmaz, nálunk a családban Igaz TV-nek nevezik a Pannon TV-t azok, akik még tudják nézni gyomor felfordulása nélkül, vagy gyomorforgás nélkül. Ahogy én nem nézem az M4-est vagy M1-est, mert még a sportközvetítések közben a félidőben is ott van a propaganda. Csak egy perc, és akkor arra az egy percre nem halkítom le, vagy rakom át a Váltok csatornát, mert arra már nekem nincs idegem. Úgyhogy szóval ez a propaganda, ez a köztelevízió, a közrádió, a közszolgálati sajtó leuralása, pártközlönnyi züllesztése, ez nekem fáj. Én 50-valahány éve vagyok az újságírásban, és nagyon szomorúan látom, hogy mi történik. 10 éve nem veszek magyar szót. Egyszerűen nem tudom úgy elolvasni, hogy ne háborodjak föl valamin, mert ez a direkt propaganda, azt hiszem egy hónappal ezelőtt, amikor itt voltam vendégségben, akkor elmondtam, hogy még a kommunista időkben is másképp működött, a csütörtöki magyar szóban volt a kommunista című melléklet. amit nagyon jól fel tudtak használni a háziasszonyok az elemózsia csomagolására, és akkor nyugodtan kivették az újságból, és az újság az úgy, ahogy lehetett tárgyilagosan közölt minden más információt, és ez a lebutítása, lenézése a vajdasági magyarságnak, és akkor kijelenteni olyasmit állandóan, hogy ez a normalitás, ez tényleg, tényleg fáj, és tényleg sértőnek érzem, úgyhogy dr. Pásztor Bálint elnök úr, frakcióvezető úr, stb. Számára örülök, hogy elmondhatom, hogy tényleg megalázónak tartom ezt az ilyen viszonyulást a magyarsághoz. Bár lehet, hogy a vajdasági magyarok, akik még maradtak, állítólag két népszámlálás között 90 ezerrel kevesebb a vajdasági magyarság létszáma, tehát ez a normalitás, ugye, ahogy hallottuk, és ez a behódolás a radikális pártnak, vagy a most már haladó párt, ugye, mert átöltöztek, köpönyeget váltottak, ez megmagyarázhatatlan a számomra, és ezért vonultam vissza mindenféle politikai tevékenységtől 2004-ben, és ma is csak így távolról figyelem a dolgokat. Tényleg fáj, tényleg megalázónak tartom ezt a viszonyulást is, és úgy mintha lenéznének, mintha dedós gyereknek tekintenének a vajdaság egyetlen magyar érdekképviseleti szerve. Na jó, köszönöm szépen. Ezért van ugye a Vajdasági Magyar Szövetségnek Magyar Nemzeti Tanácsa. Mert ez egy egypárti nemzeti tanács, és hát visszajutottunk, úgy látszik, a 60-as, 70-es, 80-as évekbe, bár akkor még volt a kommunisták mellett szocialista szövetség is, tehát valamiféle becsomagolt pártpropaganda azért beszivárgott itt-ott nyilvánvalóan, de hát az a rendszer eleve olyannak készült és olyan volt, úgyhogy mondom, erre az ellentmondásra szeretnék rávilágítani, mert az, hogy nem fogjuk elfogadni, hogy az anyaországi támogatásból működő, a VMS által kontrollált vajdasági magyar média, tehát egy az egyben Fidesz propagandát közvetítsen. Ezt a leendő magyar miniszterelnök mondja így nyíltan, és még le is írja. Ezek után az ember szinte szó nélkül marad.
Zsolti, te mit mondasz, mert hogy ez a, mit felolvastam, ez a Magyar Péter Facebook oldaláról volt olvasható, viszont a Pásztor Bálint is föltett egy bejelentést, egy posztot, és abban úgy fogalmaz, hogy nincs takargatnivaló a támogatások átláthatósága, eredményessége és elszámoltathatósága számunkra mindig is természetes volt. A támogatásokat eddig is vizsgálták, és ezután is vizsgálják. És bizakodó, ezzel fejezi, hogy bizakodó.
Számomra itt nem sok meglepetés van, itt nagyjából az hangzott el, amit előre is bejelentett Magyar Péter, úgy általánosságban is, és erre a találkozóra is készülve külön. Ezt már mind nagyjából nagy vonalakban említette, hogy mit vár el, felülvizsgálások, stb. Ugye a fő üzenete, mint egy jobb közép politikusnak, persze, hogy nem az lesz, hogy ellenszegül a külhoni magyarsággal. Amúgy ugye a kampányban ezt próbálták ugye ráfesteni, hogy ő majd bizonyos lépéseket tesz, amelyeket a mondjuk rá baloldal egyes képviselői ről állítottak, illetve vagy ők maguk így is mondták, de én nem vártam el azt, hogy Magyar Péter bármiféle lépéseket tegyen, vagy bármiféle jogfosztást végezzen el a külhoni magyarság irányába. Ez, amit mondtál, hogy ugye két külön beszámolót láthatunk nyilvánosan erről, ez sem meglepő, ez a szerb politikában is sokszor így volt, az jut eszembe rögtön, hogy amikor mondjuk rá az uniós illetékesekkel egyeztetnek a szerbiek, akkor az uniós illetékesek feltesznek valamit, ami teljesen másként fest, mint hogy egy más, most más kifejezéssel.
Más esemény, más
mese, de most a mese ugye ez nagyon idézőjelben van. Igen. Amit pedig itthon közölnek, és akkor azt ugye minden további kritika nélkül egyes médiumok továbbadják, azért teljesen más, ugye másra utal, kihagynak dolgokat, vagy túlhangsúlyoznak dolgokat. Úgyhogy ez egy nem meglepő mechanizmus, ez sem. Ugye voltak itt korábban is a napokban hallhattuk a VMS részéről, hogy ők készen állnak minden felülvizsgálatra, akár a szerb intézmények részéről, akár a Magyarország intézmények részéről, mert ugye mind a két forrásokhoz jutnak. Ugye szóba került, ez nekem ugye valamiért ez volt a legérdekesebb, szóba került a levélszavazásnak, a procedúrának a felülvizsgálata, ahol azt állították, amit a VMS azt állította, hogy nem történt semmiféle szabálytalanság vagy hasonló. Hát az jutott eszembe, hogy ugye foglalkozott ezzel már a média, hogy ezek a levélszavazatok hogyan jutnak el, hogy akkor itt most van egy szerződés, vagy nincs szerződés, a ugye levélszavazatokat végül kézbesítő civil szervezettel, a CMH irodával, és akkor ott is volt, hogy most ez a szerződés, aminek a szövege, ami nyilvánosan elérhető, vagy nyilvánosabbra került, hogy az aktuális-e, vagy nem aktuális, de a lényeg az, hogy én nem is olyan régen megpróbáltam utána járni, hogy ki az, mely jogi személy végezhet Szerbiában ilyen postai vagy más szolgáltatásokat, és ez szigorúan szabályozva van, azaz, hogy licenshez van kötve, és van egy nyilvános névjegyzék, ahol én nem találtam meg a szóban forgó civil szervezetet. Azaz,
pedig állítólag valamilyen szerződés létezik
a postai és a CMH azt jelenti, hogy két jogi személy megállapodott bizonyos szolgáltatásról, ugye pénzért bizonyos szolgáltatás, ez a levélszavazatok kézbesítése, viszont nem volt jogalapja annak, hogy ez a civil szervezet, én így látom, most ezt nem tudom állítani, viszont van egy nyilvánosan elérhető lista a szerbiai intézményeknél, ahol azon szervezetek, jogi személyek vannak felsorolva, amelyek licenst kaptak arra, hogy elvégezzék ezt. Szóval azt jelenti, hogy bizonyos, nem is bizonyos, hanem sok feltételt teljesíteni kell ahhoz, hogy műszakit is, meg szakmait is, és a jogi, stb. Feltételt kell teljesíteni ahhoz, hogy a szervezet ezt el tudja végezni megfelelő módon. És akkor hallottam olyat is a kampány alatt, hogy valakikhez nem érkezett meg a levélcsomag. És akkor ezek panaszt emeltek, most akkor így vagy úgy megoldották, ezt ugye nem tudjuk, hogy zárult le pontosan, de a lényeg az, hogy ha valaki, valamely szervezet teljesítette volna ezeket a feltételeket, akkor valószínűleg nem kerül ilyen jelentésekre sor, hogy ide-oda, de ez csak egy apró részlet annak, amit ugye az új vagy újonnan felálló magyar kormány jelezte, hogy majd felülvizsgálják, de nekem valamiért ez volt a legérdekesebb, különösen úgy, ha tudjuk, hogy a VMS azt közölte, hogy a vajdasági magyarok jelentős része a Fidesz támogatta, és hát ugye a Pásztor Bálint elnök azt mondta, hogy ugye hát most sem fogják meghazudtolni, azért cáfolni azt, hogy ők a Fidesz támogatták, mert hát több mint másfél évtizednyi együttműködés van mögöttük, amit ők ugye folytatni szerettek volna. Ebből a szempontból ez a találkozó, ez egy, hát hogy mondjam, bemelegítő, itt most kevés részletet tudtunk meg, kevés új részletet tudhatunk meg, ami lehet, hogy elhangzottak ott részletek, amelyek majd később ugye kiderülnek, de ez eddig összhangban van mindazzal, amit hallottunk, és hogy viszonyul majd a két fél egymáshoz, illetve hogy alakul ez a kapcsolat, ezt majd az elkövetkező hónapokban, vagy lehet, hogy még hosszabb időben fogjuk majd látni. Annyi biztos, hogy igen, kulturált volt ez a találkozó, illetve ugye a közlemények szerint, viszont volt egy szigor az új, vagy hát nem sokára regnáló magyar miniszterelnök részéről, amely ugye utal bizonyos dolgokra, mint ahogy utalt más nemzetrészekkel, most egy képviselővel való kommunikációban is, hogy jó, voltak dolgok, próbáljuk meg ezt áthidalni, de lényegében nem tudjuk, hogy ez hogyan fog alakulni a jövőben. Még ezek után semmi ma történt.
Szerinted se tudjuk, hogy fog alakulni? Csongor?
Egyet kell értenem az előttem szólókkal, tehát amit egyelőre látunk az elmúlt napok történéseiből, itt ugye Magyar Péter először a Kelemen Hunorral egyeztetett, az erdélyi magyarok képviselőjével, és utána következett a Pásztor Bálint, őket azért emelem ki mind a kettőket, vagy hasonlítom össze, hogyha lehet így mondani, mert mind a ketten részt vettek a Fidesznek a kampány rendezvényein, és mind a ketten beszédet mondtak, ugye Kelemen Hunor, ha jól emlékszem, Debrecenben, a Pásztor Bálint pedig Székesfehérváron a Fidesz mellett kampányolt, és ugye ennek fényében a Tisza mégis próbál velük együttműködni, meg vannak itt kezdeményezések, megbeszélések, ezek nyilván protokoll történetek, tehát ezek a kötelező körök, amiket le kell futni, és ezekből így, ahogy a Zsolti elmondta, majd kiderül, hogy mi lesz, hova futnak ki ezek a dolgok.
Én azért mégis enyhívnek érzem, bocsánat, a Kelemen Hunor találkozója utáni posztokat, tehát ilyen kemény szavak azért nem voltak benne. Magyar Péter bejegyzéseiből legalábbis én nem ezt olvastam ki.
Tehát ez várható is. Hogyha megnézzük a Fidesz kampány időszaka alatt közösségi médiában megjelent bejegyzéseit ennek a két politikusnak, akkor nagyjából ugyanazt mondják, viszont a Kelemen Hunor valamivel finomabban fogalmaz. Tehát az ő üzenetéből is egyértelművé válik, hogy az RMDS azt várja a támogatóitól, hogy a Fideszre szavazzon, mégsem mondja ki ezt nyíltan. Míg a Pásztor Bálint az a közösségi médiába feltesz egy olyan videót, ahol ő be is jelöli azt, hogy kire kell szavazni, és hogy mit várnak el a VMS támogatóitól. Tehát valahol ez a nüansz az, ami szerintem a Magyar Péternél is érződik, hogy a Kelemenék egy kicsit visszafogottabban, de egyértelműen a Fidesz támogatták, még a Pásztorék azok ugyanezt nagyon-nagyon nyíltan és egyértelműen, és cseppet sem visszafogottan csinálják. Talán ez az oka annak, hogy itt egy nüanszal kritikusabb a hangnem is.
Én azt tapasztalom Vajdaságban, hogy a gyász, hogy nem győzött a Fidesz, még nem múlt el. Tehát, hogy a közhangulat továbbra is Magyar Péter ellenes. Közben ugye a VMS, a Magyar Nemzeti Tanács pénzelosztásaival kapcsolatban a Szabad Magyar Szó sorra jelenteti meg a milliárdokra rúgó összegeket, amelyeket a magyar államtól kapott, de leginkább az Agenda Polgárok Egyesületével kapcsolatos hírek kerültek a figyelem középpontjába. Ugye a sajtóban megjelent állítások szerint ez az egyesület 240 millió forintot kapott, tehát összesen 660 ezer eurót, de ez az Agenda végül megjelentetett egy közleményt, és ebbe az áll, hogy 140 millió forint támogatásba részesült tavaly decembertől a mai napig a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-n keresztül a magyar államtól, és hogy a folyósított támogatás felhasználása a támogatói okiratokban foglalt ütemezés szerint történik, a programok megvalósításához igazodva. De hát az nem derült ki, hogy milyen programok ezek, és az elnöke Pál Károly se szólalt meg az ügyben. Ezek a dolgok vajon változtatnak a VMS megítélésében a vajdasági magyarok körében? János, tessék!
Mindenképpen változtatni fognak. Én szeretném kihangsúlyozni azt, ami Magyar Péter részéről le lett írva. Világossá tette, mármint magyar, hogy alapvető változásokat várnak el az anyaországi források felhasználásának, és most jön a lényeg, átláthatósága és hatékonysága terén. Tehát az, hogy van valami agenda nevű, soha nem hallott, nem tudom milyen alapítvány, vagy szervezet, vagy civil szervezet, vagy a pene tudja, micsoda lehet az. Én ismerem Pál Károlyt, valamikor együtt politizáltunk, és nem tudom róla elképzelni ezt a dolgot, nem tudom hova tegyem, nem merem telefonon se fölhívni, hogy megkérdezzem tőle, hogy Karcsiát, mi a jó Isten csináltál, hogyha itt az elmúlt 10 évre vonatkozó adatokat kiböngészik, kikotorják valahonnan, és kiderül, hogy nem csak 240 ezer vagy 120 ezer, hanem a csoda tudja, hogy 21-ben, 20-ban mit kaptál, vagy mit vettél föl, mire költötted, vagy költöttétek, mert most hirtelen megjelent valami tanácsféle is, ugyanennél az agendánál. Meg az e-mail cím is előkerült valahonnan. Szóval annyi itt én nevén nevezem, szeretem nevén nevezni a gyereket, tehát annyi itt a mutyi, annyi itt az elsíbolt pénz ebben a szervezetben és e szervezet körül, hogy nem lepődnék meg, hogyha néhány száz milliónál nagyobb összeg derülne ki, vagy kerülne a köztudatba előbb-utóbb nyilvánosságra. ahogy a Magyar Nemzeti Bankból elsíbolt 6-700 millió vagy milliárd forintról is most, ami alapítványokba került. Úgy látszik, hogy ez az alapítványokba való pénzmentés, ez egy ilyen általános jelenség lett a 16 év alatt. Persze, alapvetően azt kell megállapítani, hogy amikor hosszú ideig vannak ugyanazok az emberek politikai tisztségben, hatalomban, pénzparipa minden a rendelkezésükre áll, akkor valahol, és ez állítólag természetes emberi tulajdonság, úgy elszabadulnak az ilyen emberek, akik egyszerűen nem vesznek tudomást a valóságról, a realitásokról, és hát ők aztán mindent tudnak. Szerencsém volt, mert én a pásztoroknak, a mostani pásztor Bálintnak a dédapját is ismertem, Majdány faluban találkoztam vele, a nagyapját szintén ismertem, az apját természetesen, de hát az egész pásztor családra nem volt ez jellemző, bánátiak vagyunk a pásztorok, meg én is, tehát tudjuk, hogy ki mire volt hajlamos, ki mire volt alkalmas, melyik hatalom kit hogyan használt ki, úgyhogy nem tudom hová tenni ezeket az embereket, hogy megrészegíti a hatalom őket, és akkor ezeket a pénzeket, amiket ugye azt mondja, hogy a szerb-magyar kapcsolatok állandóan, hogy a történelemben soha ilyen jók nem voltak. Örülök neki, hát hála a jó Istennek végre, hogy mindkét félnek megjött az esze. De nem jó az, hogy két személyhez kötötték az egész szerb-magyar kapcsolatok javulását, rendezését. Vucsicsról és Orbánról beszélek, mert most féloldalassá vált a dolog, és lehet, hogy egy éven belül a másik féloldal is elvesz innen Szerbiából, és akkor mit fog tenni a VMS? Két szék közül, így szokták mondani, ugye, meg hát van egy másik magyar közmondás, hogy aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók. Nem tudom, csak nem érezném jól magamat, hogyha a VMS tagja lennék.
Ugye én azzal kezdtem ezt a kérdést, hogy azt tapasztalom, hogy az, hogy a Fidesz nem győzött, ez a gyász, ez nem múlt el, és hogy a közhangulat továbbra is Magyar Péter ellenes. Te ezt érzékeled, Csongor?
Én ilyen nyíltan nem érzékelem, viszont ha nem is ellenes, én azt látom, hogy megpróbálnak reagálni erre az új helyzetre, és valóban azt látni, hogy talán mindenkit egy kicsit a vajdasági magyar politikába fölkészületlenül ért ez a helyzet, és érdekesség...
De én úgy érzem, hogy nem csak a politikába, bocsánat, hanem hogy az átlag magyart, vajdasági magyart is.
Valóban. Érdekesség, ugye itt szóba került ez az Agenda nevű szervezet. Nagyon felkeltette a figyelmem az, hogy ugye az első, visszakapcsolódva a Magyar Péteres találkozókra, ugye a Kelemen Hunorral folytatott találkozó után, ő gyakorlatilag nagyon hasonló dolgokat mond el, mint amit ma elmondott a pásztor Bálintnak, és abban is kihangsúlyozza a pénzeknek az átnézését, a támogatások visszamenőleges átnézését és az elszámoltathatóságot, és erre ugye ezzel kb. Egy időben jelenik meg a Szabad Magyar Szón, ez az Agenda alapítvánnyal kapcsolatos cikk, és erre gyakorlatilag egy-két nap alatt, ugye magára a cikkre nagyjából egy nap alatt az összes vajdasági magyar médium futótűzként reagál, tehát egy napra rá, gyakorlatilag egy időben mindenhol megjelenik egy másik cikk ezzel kapcsolatban, hogy az Agenda alapítvány már pedig igenis elszámoltatható, és nem is feltétlen ez kelti fel a figyelmemet, hanem az, hogy ezzel egy időben megjelenik az, hogy igen, a Magyar Szó is elszámoltat, el tud számolni minden pénzzel, és a Fremont is nyilatkozik, hogy igen, és a Magyar Nemzeti Tanács is el tud számolni minden pénzzel. És most lehet, hogy én vagyok aki rosszul értelmezi ezeket a dolgokat, de nekem kicsit úgy tűnik, mint amikor ég a ház, és mindenki elkezd szaladgálni, és pánikba esik. Lehet, hogy ez nem valós, de én jelen pillanatban ezt látom.
Kicsivel több mint 12 millió eurót, vagyis 4657 millió forintot utalt át a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT február 19-e és március 26-a között a vajdasági magyar szervezeteknek, ezt a Szabad Magyar Szó írja, ezek nyilvános adatok, ők onnan szerezték, mondják, vagyis a leköszönő Fidesz-KDNP kormány a választások előtt egész évre elegendő működésre utalt át pénzt a korábban is támogatott szervezeteknek, alapítványoknak. Miért? Miért utalták át ezt a választások előtt, Zsolti, szerinted?
Ez nekem azt mutatja, hogy azért készültek egy rezervával, mert hát ugye most visszaforgatjuk arra, hogy amikor először a kampányról kezdtünk beszélni valamikor, hát másfél-két hónappal ezelőtt itt ebben a műsorban, hogy már akkor a kutatások azt mutatták, hogy a Fidesz hátrányban van, és akkor a Fidesz ugye ezt tagadta, saját kutatásra, vagy közeli szervezetek kutatásra azt hivatkozta, hát szoros a verseny, és akkor lehet, hogy hátrányban vannak, de valójában a választási rendszer, amelyről már beszéltünk, hogy a legerősebb pártot jutalmaz aránytalanul. És akkor azt gondolták, hogy ez lehet, hogy kicsit visszaszorul a hatalmuk, de vagy ha el is vesztenek, úgy ez nem lesz gond, de ott volt ez a másik momentum is, amiről különben beszéltek azok, akik hajlandók voltak nyilatkozni a Fideszből a választást követő közvetlenül napokban, akiket a sajtó gyakorlatilag az utcán kapott el, és akkor valamire hajlandók voltak válaszolni, valamire nem voltak hajlandók válaszolni. És ott akkor ott abból kiderült gyakorlatilag, hogy azért mégis voltak más számítások, és voltak más számok is, de hát ezeket nem lehet közölni, ez mint a sportpszichológia, nem lehet most azt mondani, hogy most mi rosszabbak vagyunk, vagy vissza, ez egyszerűen nem egy olyan dolog, ami a politikában, politikai szereplők részéről normális dolog, és érthető, hogyha harcban vagy, és ha harcolsz, akkor nem azt fogod mondani, hogy vesztésre állok. De itt az volt, hogy ezek a számok azt mutatták, hogy van egy komoly hátrány, és akkor ebből kiindulva gondolom azt, hogy azért meglépték ezt a lépést, amelyet ugye nem részletekbe, ugye, hogy jóvá hagyják egy évre, vagy egy pénzügyi évre, akár milyen periódusra is vonatkozik ez a forrásokat, és akkor ezeket bizonyos részletekben folyósítjuk, nem? Most ezt ugye egyszerre átutalták.
De miért?
Hát és ezért mondom, hogy mert megvolt bennük az a tudat, hogy lehet, hogy nem jósul el a választás, és akkor csináljunk egy rezervát, mert hát különben ezzel...
Nem akarták cserben hagyni a vajdasági magyarokat?
Hát
miért?
Vegyük úgy, most ugye a teljesség, meg a jogi dolog minden, hogy nem tudom, de föltételezhetem, hogy a megbeszélt ügyeket le kellett bonyolítani, mert ugye ezeknek a végrehajtása a választások függvényében veszélyeztetve lett, és akkor akármilyen megbeszélések is voltak, amikről mi nem tudunk semmit, majd lehet, hogy megtudunk az elkövetkező hónapokban, vagy akár években, és akkor egyszerűen sietette az idő őket, és azt mondták, hogy jó, ezt csináljuk meg, mert utána ki tudja, mi lesz, és tényleg ki tudja, mi lett. Úgyhogy, és ez egyetértek veled, amikor, vagy veletek, amikor azt mondjátok, hogy gyászként kezelik a helyzetet, viszont én azt a furcsának találtam, hogy olyan jellegű kijelentések voltak, hogy hát a nehéz időkben is, meg mit tudom én, nem emlékszek sajnos a pontos ugye közleményre, de az volt a lényege, hogy nehéz időket élünk, és akkor most is helytállni kell, meg a közösséget kell építeni. Valamilyen üzenete volt az egésznek, és hát belföldi szinten nem értem, hogy a VMS-nek, értem az érzelmi komponensét, értem, de hogy miért nehéz idők, a VMS nem szerepelt választáson, nem vesztett választást, igen, a közeli partnerük kudarcot vallott a választáson, de amúgy miért nem értem, hogy miért van válsághelyzet, hogy azt megértem, hogy a KDNP elnöke benyújtotta a lemondását, amit ugye nem fogadtak el, de majd jelezte, hogy távozni fog, a Orbán Viktor még nem. Nagyon kevés hang jelent meg eddig, amelyik bírálta, többnyire nem bírálják. A VMS elnöke is jelezte, hogy felkínálta a lemondását, amelyet egyetemen nem fogadtak el, hogy miért volt itt szükség
de
arra.
De ezt egy zárt pártülésen csintette, hát tehát ezt nem a nyilvánosság előtt tette ezt a lemondást, szóval nem az van, hogy kiállt és azt mondta, hogy én most lemondok is.
Jó, de ez a pártnak a belső ügye, ebben most én különösen nem menik bele, mert szerintem nem annyira releváns. Az a releváns, hogy amit a Csongor mondott, hogy valamilyen válságot éreztek, azt mondta, hogy ég a ház, mindegy, hogy milyen hasonlattal élünk, hogyha továbbra is arra igyekezünk, hát a vajdasági magyar politika arra igyekezik, hogy a mindenkori magyar kormánnyal jó kapcsolatot ápoljon, akkor miért kell úgy viselkedni, mintha égne a ház. Szóval én ezt a mondom, az érzelmi részét értem, ezt a formális részét kevésbé, hogy akkor miért volt szükség felkínálni ezt. A másik dolog ugye, hogy azt is említettétek, hogy és fontosnak tartom, hogy kitérjek erre, hogy ugye nem csak a vajdasági magyar politikusok, illetve a hatalom, mi koalíció részét képező vajdasági magyar politikusokon kívül a lakosság, illetve a szavazó bázis egy része is kudarcként élte ezt meg. Egyrészt, mert nem számítottak erre, váratlan volt. Másrészt pedig berögződött azért ez az olyan a szerbia politikában is, és akkor a magyar politikával összefonódva, ugye két frontról éreztette ez a hatás magát vajdaságban. Az pedig, hogy hát mindegy, hogy melyik fél, számunkra biztosít valamilyen támogatást, és ez egyre növekvő támogatás. Ugye hallhattuk, hogy az elmúlt egy évtizedben a tízszeresére nőttek a külhoni, beleértve a vajdaságba érkező magyarországi támogatások, ami jelentős növekedés, sőt óriási. De amire ki akartam térni, az az, hogy ezt most magánszemélyektől tudom, hallom, érzékelem, hogy arról sokan azt gondolták, hogy hát hűséggel tartoznak annak a félnek, amely adja ezeket a forrásokat, és akkor ezt sokszor személyhez kötötték. Amit ugye elvben a mindenkori kormánytól várunk, vagy nem várunk, és hogyha ezt most végigforgatjuk, a fonal végére érünk, és hogyha ezek az emberek azt állítják, hogy hát hűséggel tartozunk, mert kaptunk ezt és ezt, ennek van egy definíciója az én ugye világnézetem, ezt úgy hívjuk, hogy feudalizmus. Ahol a hűbér úr ad valamit a korlátlan hűségért cserébe. Nem tartom jónak azt, hogy ebbe az irányba halad, nem csak ez, nem csak Szerbiában van, nem csak Magyarországon, ez az demokrácia leépülése, visszaszorulása, jogállamiság, ez mindenhol az elmúlt két évtizedben világszerte gyakorlatilag érzékelhető, de hogy csak azért, mert valaki valamikor támogatott egy közösséget, és akkor valahogy úgy jön le, hogy most akkor a életünk végéig, élete végéig ezek a szavazók hűséget kell, hogy esküdjenek, sőt, most én félig viccesen zárjában megjegyzem, hogy akár még nem csak halálukig, hanem akár a halál után is rá kell szavazni erre a pártra, utalok arra, hogy most ezt inkább Szerbiára értem, hogy ilyen visszaélések voltak, de hogy ez szerintem nem egy normális dolog, és akkor, de mivel ezt mindenki normalizálta, ezt hallottuk, hogy ez egy párhuzamos normalitás, meg nem csak, hogy igyekeztek, hanem megteremtődött egy párhuzamos realitás.
Ez a buborék, ugye?
És akkor itt ez persze, hogy surlódást okoz a társadalomban nagyon sok rétegen, a legkisebbtől egészen a legmagasabbig.
Igen, és hát a Facebookon most olyan pár mondat forog, amit Pásztor Bálint a Pannon RTV-be ment be a rádióba, és ott adott egy hosszabb interjút. A választások után sehol máshol nem nyilvánult meg, tehát másik médiában nem ment, pedig bizonyára hívták. És most abból egy olyan részletet forgatnak, hogy jöjjenek haza azok a vajdasági magyarok, akik elmentek Magyarországra, mert hogy akkor ezzel azt sugallja, hogy most Magyarországon nekik ott nem olyan jó, mert hogy itt majd akkor jobb lesz. Mit kell ebből kiolvasni?
Hát nem tudom, mármint értem a felhívás lényegét, de számomra nem is ez a kérdés, hanem ha ezek a mindegy fiatalok vagy középkorúak hazajönnek, hogy mit tudnak itt kezdeni. Mert ők azért mentek el, mert itt nem tudtak érvényesülni, vagy nem tudtak megfelelően érvényesülni, nem tudtak mit kezdeni.
És most itt változott bármi?
Ez változott, ezt nem
de
tudjuk.
De hát ez a logika szerint viszont ott változott valami, ugye?
Hát ott most igen, ez megér még egy műsort minimum, de hogy igen. Ott most milyen kihívások várnak, és mi várható, és hogyan alakulhat, de attól tartok, hogy Magyarországon a demográfiai helyzet, hát most a gazdasági kilátások talán jobbak, mert hát a magyar gazdaság amúgy is minimum kétszer akkora, mint a szerbiai, de ugyanazok a kihívások vannak, előregedés, lehetőségek hiánya, stb. Erről ugye van, szociológusok beszéltek erről, magyarországi választás előtt is, és szerintem nagyon hasonló különben az, amivel szembesült eddig egy fiatal vajdaságban, magyar vajdaságban, vagy akár nem is magyar, meg egy valaki Magyarországon, mert hát Magyarországról nagyon sok fiatal, akit megkérdeztek, azt mondta, hogy tervék között szerepel, hogy valahol Nyugat-Európában képzeli el az életét. Ez a szám most visszaesett, nem tudjuk, hogy ez a légkör meddig tart. Volt, konkrétan emlékszik riportra, hogy igen, most a fiatalok nem fognak elmenni, mert most változások is akkor remény van, és akkor most ezek a mézes hetek, ugye nem tudjuk meddig tarthat, van egy eufória ugye a győztes rétegben, hogy ők most rendszert váltottak, de kérdés, hogy mi valósul ebből meg, és ez hogyan folytatódik majd, és akkor ennek függvényében vagy kicsit visszaszorul ez az elvándorlás, vagy nem, ami a vajdasági magyar közösséget illeti, nem látok különösebb változást, ami a kilátásokat illeti.
Ugye egy hete megalakult a vajdasági magyar újrakezdés, ők mit tehetnek? János, hogy látja őket?
Hát ez most olyan helyzet, mint annak idején, amikor megalakult a VNDK, és ott voltam, és nem tudtuk, hogy hogyan, hova, meddig marad egyáltalán lehetőség, amikor a több pártrendszer úgy elkezdett talpra állni, hogy így fogalmazzak, Szerbiában 1990 táján, 89-ben talán, vagy amikor megalakult a VMS. Mint ernyőszervezet, különböző ilyen-olyan megfogalmazásokkal találkoztunk, hogy aztán azt mondják ki, ami a lényeg, hogy tessék politikai párttá válni, mert csak úgy tud igazán hatékonyan indulni a választásokon. Na most ezzel az újrakezdéssel, ezzel nekem az a bajom, mint a szerb megújódási mozgalommal is, amely szép lassan elhalt, ugye, volt egy fölfutása neki, aztán egy darabig még ott lézengett, sőt Vuk Draskovics még külügyminiszter is lett az egykori egyre kisebb közös országban. Azt hiszem, hogy akkor már csak ilyen Szerbia-Montenegro államközössége volt, és nem a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság, ami lényegében ugyanaz, csak a neve volt más. Na, mindegy, szóval nem tudom hová tenni ezt a szerb, vagy a magyar megújhódást, vagy újrakezdést, vagy újraindulást, vagy újra nem kezdés, tudom, minek nevezzem, mert volt ugye a magyar mozgalom, aztán az, mivel nem kapott sehonnan támogatást, szép lassan elhalt, beszüntette a tevékenységét, ilyen szépen fogalmazhatok, azt hiszem, én szimpatizánsa voltam annak a mozgalomnak, hogy ezzel az újrakezdéssel mi lesz, még nem tudom, így az arcokat nézegetve találok köztük szép számmal ismerősöket is. Nem tudom, amíg Magyarországról csak a VMS támogatják, amelynek már így is nagyon komoly infrastruktúrája, vajdasági viszonyok közepette nagyon komoly infrastruktúrája van, alapszervezetek, hálózatok, stb. De ezzel az újrakezdéssel pedig valamilyen támogatás, akár hazai belső erők támogatása, akár külföldi támogatás nélkül nehéz lesz megszerveződni. A Tisza-szigetek is, azt hiszem, ha jól figyeltem, akkor 4-5 Tisza-sziget alakult eddig.
Hát most ezek után lehet, hogy majd lesznek újabb Tisza-szigetek minden bizonnyal, mert hogy most azért más a helyzet Magyarországon.
Igen, más a leányzó fekvése, ahogy mondani igen. Szokták.
Igen. Csongor, szerinted kapnak támogatást Magyarországról mondjuk a Tisza párttól ezek az ellenzéki, ez az ellenzéki tömörülés?
Ez kiderül, nyilván ez egy hosszas folyamat, hogy eljussonak odáig, hogy...
Minden esetre keresték a Tiszát még a választási kampány idején is, ezt maguk is mondták.
Nyilván, de egyelőre nem tudunk, vagy legalábbis én nem tudok olyanról, hogy konkrét egyeztetések ilyen szempontból történtek-e volna. Ezek a Tisza-szigetek is számomra egy ilyen érdekes kompozíció gyakorlatilag. Ez a külhoni magyarság próbál, mit nem igazán értem, hogy most próbálunk külhoni magyarként a magyarországi választásokba beavatkozni ezek, vagy magyarországi választásokra ráhatni, inkább így fogalmaznak, ezekkel a Tisza-szigettel, amit egyébként a Magyar Péter kimondott, hogy ő nem szeretné, hogy történjen, tehát mind a két politikai párt az erdélyeknek, a Kelemen Hunorral is és a Pásztornál is kihangsúlyozza, hogy nem szeretné, hogyha az anyaországi választásokba a külhoni magyarság, illetve a külhoni magyar pártok beleavatkoznának. akkor ilyen szempontból nem értem a Tisza-szigeteknek a lényegét, ha viszont a szerbiai politikai térbe próbálom őket elképzelni, akkor meg gyakorlatilag a létjogosultságukat nem tudom értelmezni, mert a szerbiai politikai térbe egy magyarországi pártnak a leányvállalata, vagy leánypártja, azt nem tudom, hogy tud ilyen szempontból érvényesülni. De minden esetre, ha sikerül nekik, sok siker, de én jelenleg nem ezt látom.
De itt van ez a vajdasági magyar újrakezdés, ugye ez egy valamilyen ernyő, hát nem szervezett mozgalom, ami ugye magába vonná mindezeket az ellenzékieket, elsősorban a nemzeti tanácsi választásokra akarnak összpontosítani. Mert hogy ugye az volt az előző nemzeti tanácsi választásokkal a probléma, hogy nem is volt másik lista. Tehát most kritizálhatjuk a VMS-t, de senki más nem indult ellene. Egészen igen, röviden, még nagyon sok témát szerettünk volna, de nagyon kifutunk az időből.
Igen, hát egyértelmű, hogy nem könnyű feladat elé néz ez a szervezet, amelyet ugye hallottuk, hogy mozgalom, félig felélesztett mozgalom, akkor a plénumok, akkor a Tisza-szigetek, és még ott azt mondták, hogy és más szervezetek ugye ezen a megalakulást követik.
Civilek és egyének, igen.
Hát a magyar mozgalom az egy körülbelül egy évtizeddel ezelőtt erős alternatívaként képzelte magát a VMS-szel szemben, és akkor, ha jól emlékszem, vajdasági szinten szövetségre léptek a VMDK-val, és egy adott pillanatban a vajdasági magyarok voksainak a harmadát tudhatták magukénak, mármint ez a koalíció a vajdasági parlamentben. És az egy elég szép számnak mondható ahhoz képest, hogy ugye a VMS fölény, meg az intézményrendszer, meg minden. És akkor azt gondolták, hogy innen majd építkeznek, innen nem építkeztek, hanem lépült az egész, mert az az egyik komponens a dolognak, hogy a magyar mozgalom nem tudott forrásokhoz jutni. A másrészt pedig a VMS nagyon is szakszerűen előbb lefejezte, aztán elfojtotta ezt a szervezetet, de hát ez...
Korhetsz Tamást tulajdonképpen eltávolította.
Most eltávolította.
Mások is, ugye?
De igen, itt de ő volt egyértelműen a legismertebb igen. arca ennek a mozgalomnak. Voltak ott, aztán mások váltakoztak ugye az elnökségben, de kiderült, hogy komoly források nélkül nem lehet ilyen szervezetet építeni, akármennyire is próbálkoztak volna helyi szinten. Úgyhogy ez a kihívás, ez most is megvan, annyi, hogy egy azért megváltozott légkörben próbálják ezt ezek a szervezetek, amelyek összeöttek, de mondjuk rá, azt is emeljük ki azt is, hogy nem született egy teljes egység, mert az újrakezdésben a VMDK tárgyalások ellenére, most itt se tudjuk a részleteket, csak ilyen nagyon rövid
hát nyilatkoztak az Újvidéki Rádiónak, hogy ott voltak az elején,
igen,
de el is mentek.
De már hogy ugye nem vettek a részét
az egésznek. De nem zárkoznak el minden esetre.
Igen. Viszont az újrakezdés pedig azt mondta, hogy jó, most már alapítottak, senki nem lehet ezzel, azt mondták, hogy abból a úgymond elit klubból kizárunk már mindenki más, jöhet mindenki más, de az nem fog számítani alapító tagnak. Szóval azért vannak surlódások, és továbbra sem sincs itt minden egyeztetve, megbeszélve, és stb. Mindig kell egy dinamikus, egészséges közösségnek, politikában is, meg társadalmi szempontból is kellenek fékek és ellensúlyok, és hát évekre visszamenőleg valószínűleg a mostani lesz majd a legérdekesebb választása. A
nemzeti tanácsi választás.
Tanácsi választás, igen. De hogy ez mit hoz, mert valójában ugye depolitizálni kellene, illetve jogilag ez az is, ez nem politikai pártok versengése kellene, hogy legyen, ami ezt a választást illeti. Én azt jegyeztem meg, mondjuk rá, hogy hát ez nem kritika, de egyszerűen megjegyeztem, hogy az ő közleményükben, mármint az újrakezdés közleményében az első pont az volt, hogy ők gratulálnak a Tiszának. És hogyha mi itteni ügyekkel akarunk foglalkozni, és elvi szinten akarunk, akkor miért kezdjük azzal, hogy akármennyire is jelentős, de napi politikai, magyarországi napi politikai dolgokkal kezdjük. Ez azt jelenti, hogy igen, mi alternatív partner...
Azoknak a támogatására számítunk.
Jó, de azt mondom, miért kezdjük ezzel, miért ezzel a ponttal kezdjük, azzal kellene kezdeni, hogy képzeljük el a vajdasági magyarság életét, közéletét, stb. És hogy ez csak egy mikro megjegyzés, szóval, hogy miért ezzel kell kezdeni, hogyha mi elvi alternatívát kínálunk, akkor ne a vajdasági politikát keverjük, illetve társadalmat keverjük a magyarországi napi politikában, mondom, akármennyire is jelentős változás történik.
Csongor, tessék.
Ugye maga a kérdés az volt, hogy a magyar kormány támogatni fogja-e, ezt szerintem nem tudhatjuk előre, viszont az is, hogyha megkerüljük a kérdést, akkor az is érdekes körbejárni, hogy megéri-e a magyar kormánynak támogatni ezt az újrakezdést, ami szerintem egy egyértelmű igen, tehát hogyha a magyar kormánynak valóban az a célja, hogy átláthatóak legyenek a pénzek, akkor a Nemzeti Tanácsban is nyilván meg kell szüntetni ezt a jelenlegi egypárt rendszert, oda a Nemzeti Tanácsi választásokra kell felkészíteni más vajdasági polgárokat, akik nem tagjai a VMS-nek, és ehhez bizony pénz kell, és nyilván, hogy ezt a magyar állam is megérti.
Köszönöm szépen, még nagyon sok mindenről szerettünk volna beszélni, arról is például, hogy mi lesz a Fidesszel, mert hogy csökken a népszerűsége, mi lesz Orbán Viktorral, marad-e a Fidesz élén, vagy nem marad, de ezek a kérdések megmaradnak egy következő műsor témájának, mert hogy most már nem kezdenénk bele. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtak a stúdióba. Az Objektív műsorát hallották, kedves hallgatók, a stúdióban pedig itt voltak velem Németh János, nyugalmazott újságíró, és kollégáim Dani Zsolt és Olá Csongor. Én Muci Szántó Márta vagyok, és köszönöm figyelmüket.